Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 135. Zsoltár első versének éneklésével dicsérjük az Urat. Így kezdődik a 135. Zsoltár első verse. Áldjátok az Úr nevét, fennállva énekeljük. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten nevének magasztalását, hívjuk segítségül az ő nevét, énekeljük a 274. dicséretet mind a 4 versével. A 274. dicséretnek az első verse így kezdődik: ki Istenének átad mindent.
Thank you.
helyünkön maradva hallgassuk meg a heidelbergi KT-nak, református hitvallásunknak mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Áldás békesség, 28. úrnapja, az Úr szent vacsorájáról. 75. kérdés. Miképpen emlékeztet és biztosít téged Isten az Úr szent vacsorájában arról, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozatában és minden ajándékában részes vagy? Krisztus nekem és minden hívőnek meghagyta, hogy egyek a megtört kenyérből, s igyak a nekem nyújtott pohárból az ő emlékezetére. Ezzel együtt megígérte, hogy az ő testének feláldozása és megtöretése, vérének kiontása a kereszten értem is épp úgy megtörtént, mint ahogy két szememmel látom, amikor az Úr kenyerét nekem megtörik, és a kelyhet nekem oda nyújtják. És azt is megígérte, hogy az ő megfeszített teste és kiontott vére olyan bizonyosan táplálja a lelkemet az örök életre, mint amilyen valóságosan eszem a kenyérből, s iszom a kehelyből, amelyet Krisztus testének és vérének jegyeként az Úr szolgája nekem átad. 76. kérdés. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni, és kiontott vérét inni? Nem csak azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő szívvel elfogadjuk, és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk, hanem azt is jelenti, hogy a Szentlélek által, aki Krisztusban és bennünk is lakozik, mi egyre inkább egyé válunk az ő szent testével, bár ő a mennyben, mi pedig a földön vagyunk. Testéből való testé, és csontjából való csontá leszünk azért, hogy miként a test tagjait egy lélek, minket is a Szentlélek éltessen és kormányozzon. 77. kérdés. Hol ígérte Jézus Krisztus, hogy ő a hívőket ugyanúgy táplálja testével és vérével, mint ahogy ők ebből a megtöretett kenyérből esznek, és ebből a kehelyből isznak? Az úrvacsora elrendelésekor, amikor így szólt. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ezt az ígéretet Pál apostol is megismétli, amikor ezt mondja. A hálaadás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e. A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e. Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, akik az egy kenyérből részesedünk.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amint megírva találjuk a Máté szerinti evangélium 20. részében. Az evangélium 20. részében a 20. verstől kezdve egészen a 28. versig olvasom a megjelölt szakaszt. Akkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja a fiaival együtt. Leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő így felelt, mond, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban, az egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Ki ihatjátok-e azt a poharat, amelyet én ki fogok inni? Ők így felelték, ki ihatjuk. Erre ő azt mondta nekik, az én poharamat ki isszátok ugyan, de hogy ki üljön a jobb és a bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvére. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és a vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Hallottuk Isten hozzánk szóló igéit, jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk együtt, válaszoljunk az ő megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálaadással hajtunk fejet előtted, köszönjük, hogy a te néped közösségében jöhetünk hozzád. Megtapasztaltuk, milyen nehéz időszak az, amikor nem gyűlhetünk össze, hogy téged ünnepeljünk, hogy neked hálát adjunk, és tőled kérjük el azt az üzenetet, amelyet elkészítettél. Köszönjük, hogy volt lehetőségünk arra, hogy azok, akik testben nem lehettek együtt, lélekben mégis együtt legyenek. Köszönjük, hogy ezt a közösséget nem csak most készítetted el, hanem minden időknek előtte. Urunk Istenünk, ünnepelni jöttünk ezen a vasárnapon is. Ünnepelni téged, aki feltámadott Krisztus vagy, aki megváltunk vagy, aki elhívtál bennünket, aki megőrzed az életünket, és aki meg fogod őrizni a mi örök életünket is. Köszönjük, hogy a tieid lehetünk. Hálatelt szívvel köszönjük meg ajándékaidat, amelyet adtál nekünk. Legelőbb köszönjük a hitet, amivel megajándékoztál, hiszen azt is tőled kaptuk. Köszönjük, hogy lehet hitünk, Krisztus hitünk, követhetünk téged, ha olykor botladozva, hogyha nem is mindig úgy, ahogyan hozzád méltó, de olyan jó, hogy nálad készen van a bűnbocsánat, mert te türelmes Isten vagy. Urunk, így jöttünk most hozzád a szívünkben, a mi hálaadásunkkal, de jöttünk hozzád mindazzal, ami az eltelt időszakban, vagy még azelőtt is felhalmozódott bennünk. Segíts bennünket, bátoríts, vezesd a gondolatainkat, áld meg a te igéd által mindannyiunk számára az Isten tiszteletet. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 234. dicséretnek a második versét énekeljük. A 234. dicséret második verse így kezdődik, jár világosság. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most egy verset, a 28. befejező verset újra olvasom. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Ez a történet, ez a beszélgetés, és végül ez a gyönyörű tanítás akkor hangzik el, amikor Jézus már Jeruzsálem felé közeledik. Jeruzsálem felé közeledik, és ez nem egy egyszerű látogatás, hanem ez az a látogatás, aminek ott van a következő héten a kereszt a végén, és nem sokára ott van a feltámadás. Elkezdődik a pasió története a jeruzsálemi bevonulással, a világvasárnappal, vagyis látjuk, hogy elég sok idő eltelt már a tanítványok és Jézus kapcsolatában ahhoz, hogy ilyen kérdések is felvetődjenek. 3 évig vannak együtt a tanítványok Jézussal, hallgatják őt, kérdezhetnek tőle, figyelhetnek rá, és közben, ahogy közelednek Jeruzsálemhez, talán ők maguk is érzik, hogy valami történni fog. Érzik, hogy itt a dolgok a végkifejlethez közelednek. Persze, ugyan Jézus elmondja 3-szor is, hogy mi fog történni. Elmondja az elfogatását, elmondja előre a kereszthalálát, elmondja előre a feltámadását is, azt, hogy ez milyen körülmények között történik. Ennek ellenére valószínűleg a tanítványok mindezt csak utólag értik meg, majd amikor visszaemlékeznek ezekre az eseményekre. Jézus közeledik Jeruzsálemhez, jön a próféta, jön a tanító, jön a mester, ilyennek láthatják sokan Jézust, és most biztos, hogy meg fogja mutatni, hogy ő a messiás. Sokan bízhatnak ebben. Milyen messiást is várnak? Egy olyan messiást, aki majd rendet tesz ebben a világban, aki majd úgy az ő elképzeléseik szerint rendezi a dolgokat, vagyis kitűnő felkeléssel elzavarja a rómaiakat, és helyreállítja a nagy Izraelt. Sokan reménykedtek egy ilyen politikai messiásban. De mindenképpen egyfajta új rendszerben, valami új struktúrában. Eddig a főpapok irányították, eddig ők voltak az elit Izraelben, úgy tűnik, hogy egy elitváltás közeledik. Legalábbis emberi szemmel ilyen helyzetnek tűnhetett mindez. Talán ezért megy oda Zebedeus fiaknak az anyja, Jakabnak és Jánosnak az anyja fiaival együtt, hogy kérjen tőle valamit. Amikor oda mennek, leborulnak elé. Itt nem csak arról van szó, hogy valamit nagyon kérni akarnak tőle, hanem arról is van szó, hogy az akkori keleti és az akkori szokások szerint elismerik azt, hogy Jézus fölöttük van, elismerik Jézusnak a hatalmát. Milyen érdekes dolog, hogy vajon mi hogyan tudjuk elismerni Jézusnak a hatalmát. Itt elismerik azt, hogy ő fölöttük van. Elismerik azt, hogy ő, talán azt is, hogy ő a messiás, hogy ő lesz a király. Leborulnak előtte, mint egy hatalmasság előtt. Egyébként ez nagyon fontos lesz a későbbiekre nézve, ez a leborulás. Jézus nem utasítja vissza ezt a hódulatot egyébként itt. Nem utasítja vissza, hiszen ha valakinek jár, akkor az neki jár. De egy picit itt érdemes megállni, hogy vajon mi magunk tudjuk-e kifejezni Jézus felé azt, hogy kicsoda ő. Hogyan tudjuk kifejezni? A mi kultúránkban nem szokás leborulni. Sőt, mi reformátusok térdet sem szoktunk hajtani. Hanem valahogy egészen másképp próbáljuk mindezt elmondani Krisztusnak. Valahogy másképp, hiszen ő mégiscsak király, mégiscsak az ő kezében van minden hatalom, mégiscsak ő a mi megváltunk, ő a mi urunk, és ő a mi új szövetséges népünknek a vezetője, és neki engedelmeskedünk. Hogyan tudjuk kifejezni ezt? Hogyan tudunk hódolni előtte? Nyilván ez a hódolat nem csak a külsőségekkel történik. A templomban egy valamit szoktunk tenni, felállunk. Felállunk, hogy jobban Istenre figyeljünk, hogy megadjuk a tiszteletet. Volt valahogy ebben a mozdulatban egyfajta elismerés is. Nem alakoskodás volt, elismerése Jézusnak. Te több vagy, te megérdemled ezt a leborulást. Így borultak le elé. Jézus pedig megkérdezi, mit kívánsz? És elhangzik a kívánság, mondd, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban, az egyik a jobb kezed felől, a másik a bal kezed felől. Kedves testvérek, kinek kívánna a gyermekeinek jót? Ki ne akarná, hogy a gyermekei boldoguljanak, hogy sikeresek legyenek? Ki ne akarná azt, hogy jó pozícióban legyenek? Itt azért egyfajta pozícióról is szó van, legalábbis Zebedeus fiainak, fiai édesanyjának a megközelítésében. Ki ne akarna jót a gyermekeinek? Igen, és úgy gondolja az anya, hogy majd, hogyha eljön az az idő, amikor Jézus király lesz, vagy valami módon mégis bekövetkezik az a változás, amikor Jézusnak a hatalma mások előtt is nyilvánvaló lesz, akkor jó lenne ott lenni a közelében. A jobb keze felől és a bal keze felől. A királyhoz egészen közel. És azt gondolom, hogy itt egy jó kívánság van ebben sok tekintetben, közel a Messiáshoz. Közel lenni ahhoz, aki az örök életet adja, közel lenni ahhoz, aki tanít, és aki minden hatalom lesz. Ugyanakkor, ahogyan így elképzeljük, látható, hogy Jézus jobb keze felől és bal keze felől közvetlenül, hát igazából csak ketten tudnak lenni, így egészen közel. És a többiek akkor kicsit távolabb lesznek. Én legalábbis így képzelem el. Ugye nem nagyon vannak ma, legalábbis én még nem jártam mai uralkodó udvarokban, ahol mindenkinek megvolt a maga helye. Mindenkinek megvolt a helye, hogy hol kell állnia. Megvolt a helye a főuraknak, megvolt a helye a tanácsadóknak, megvolt szabva az is, hogy ki mikor szólalhatott meg, ki merre kellett, hogy menjen, milyen bevonulás volt. És ez nem csak mondjuk a közelmúltban a spanyol etikett szabta meg, hanem az ókori keleten is mindennek megvolt a helye. Ez megvolt szervezve és megvolt rendezve. És akkor, amikor ez az asszony, az Zebedeus fiaknak az édesanyja elképzeli ezt a helyzetet, akkor azt mondja, hogy hadd legyenek közel az én gyermekeim te hozzád. Nem tudjuk, hogy pontosan mi az a motiváció, ami miatt szeretne közel lenni. Én felemás helyzetként értékelem. Egyik oldalt úgy tűnik, hogy jó lenne az Úr Jézusnak a közelébe lenni mindig is. Másik oldalt meg azért kicsit ott van bennem ez a kizárólagosság is, hogyha magam elé képzelem a képet, hogy hadd legyenek közelebb, mint mások. Nagyon emberi ez a megközelítése ennek a helyzetnek. Nagyon emberi a megközelítése minden tekintetben. A jó oldalát tekintve is, meg azt az oldalt tekintve is, amit én talán most itt kritizáltam egy kicsit. A jó oldalát tekintve, mert a hívő ember Jézus közelében akar lenni. Jézus közelében akar lenni, akkor is, hogyha most testileg ez lehetetlen, de a Szentlélek által mégis lehetséges. Jézus közelében akarunk lenni az örömünkben, Jézus közelében akarunk lenni akkor, hogyha terheket hordozunk, ha megpróbál az élet, Jézus közelében akarunk lenni, mert mi hozzá tartozunk. Nem csak azért akarunk Jézus közelében lenni, mert várunk tőle valamit. Nem csak azért, mert úgy gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha tenne értünk valamit. Akkor is. Akkor talán vagyunk a legközelebb, amikor kétségbe esetten kiáltunk hozzá. De egyébként is közel akarunk lenni az Úrhoz, hiszen ő a mi nem csak a mesterünk, hanem mi megváltunk, Urunk és Királyunk. És ezért fontos ez a közelség. Azonban ott van benne a másik is, hogy vajon tudjuk-e a helyünket ebben. Itt a helyekről van szó. Tudjuk-e a helyünket, hogy hol van a helyünk, ahol az Úrhoz közel vagyunk. Tudjuk-e a helyünket, jól látjuk-e, hogy hol kell legyen a helyünk. Jobb kezed felől, bal kezed felől. Nagyon érdekes, hogy Jézus, amit elmond, az a közel jövőre vonatkozik, az akkori közel jövőre. Nem tudjátok, mit kértek. Kiihatjátok ezt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Mi már tudjuk, És a tanítványok akkor még nem tudják, vagy legalábbis nem értik, vagy legalábbis nem szeretnék érteni, nehéz eldönteni, hogy melyik a pontos helyzet, mert ugye amikor Jézus elmondja, hogy ez fog bekövetkezni, akkor azt mondják, hogy ez nem történhet meg, mindig tiltakoznak ellene. Szóval mi már tudjuk, hogy ez mit jelent. Azt jelenti, hogy az Úr Jézust elfogják, megalázzák, keresztre feszítik. Ez az a pohár, amit kiiszik. Ugye pont ugyanezekkel a szavakkal hangzik el, ugyanez a gondolat hangzik el majd a Getsemáné kertjébe néhány nappal, egy héttel később. Uram, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De ne az legyen, amit én akarok, hanem a te akaratod legyen meg. Tehát ebben a helyzetben Jézus erről beszél. És azt mondják itt a Zebedeus fiai, ők így feleltek, ki ihatjuk. És nagyon érdekes, hogy Jézus nem azt mondja erre, hogy nem tudjátok, hanem azt mondja, hogy az én poharamat kiisszátok ugyan. És valóban így is van. Tekinthetjük ezt egy jövendőlésnek. Az első, aki Jézusért meg fog halni, aki az ő nevéért mártírhalált hal majd, az a apostolok közül Jakab lesz, akit karddal kivégeztetnek. Jakab lesz az, aki megnyitja ezt a sort, és amit majd a többiek követnek, ő is kiissza ezt a poharat. Jézus értünk, ők pedig Jézusért. A tanítványok, János kivételével, mindegyik ki fogja inni ezt a poharat. Igen, azt mondja a Jézus, hogy előfordul, meg fog történni, sőt, meg fog történni, hogy ugyanarra az útra fognak lépni, amire ő. Természetesen ez a két út azért mégiscsak különbözik, és ezt próbáltam elmondani azzal, hogy kivel mi fog történni. Az egyik, hogy Jézus értünk hal meg, és amikor értünk hal meg, akkor a mi megváltásunkat jelenti az ő halála. A tanítványok pedig úgy halnak meg, mint akik tudják, hogy már Jézusnak a tulajdonai. Úgy halnak meg, mint akik Jézusról hitvallást tesznek. Kettő különbözik, mégis kiderül, hogy ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve az ő kérésük teljesülhet. Azt mondja Jézus, de hogy ki üljön a jobb és a bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Nagyon érdekes ez, kicsit meg is botlottam ebben, azoké lesz, akinek az én atyám elkészítette. És nem abban botlottam meg, hogy most Jézus hogy viszonyul az atyához, mert szerintem ebbe a kérdésbe kár itt belemenni. Hogy hát akkor Jézus nem egy az atyával, de igen, egy az atyával, egy Istenben hiszünk. Hanem sokkal inkább arról van szó, hogy az atya elkészíti előre azt, hogy kinek lesz ott az üdvössége. Előre elkészíti, előre meghozza a döntést, és aztán utána munkálja bennünk. Ez nem egy véletlen történet. Ez nem arról szól, hogy hát majd valahogy alakul, aztán valaki ott lesz a Jézus közelébe, hát majd valaki ott lesz, hanem van egy olyan mennyei atyánk, aki eldöntötte, hogy az övéit üdvözíteni fogja. És utána azon munkálkodik, hogy ez az üdvösség be is következzen az életünkben. Azon munkálkodik, hogy felismerjük a bűneinket, meglássuk a nyomorúságunkat, megbánjuk a bűneinket, elfogadjuk Krisztusnak a értünk hozott áldozatát, és aztán utána pedig neki hálás életet éljünk. Neki való engedelmességben éljünk hálás életet. Ez az, amire elhív bennünket Isten. Ez az, amit elkészít számunkra. Tehát nem valami véletlenszerűségről van szó, hogy hát majd csak lesz valami, néhányan elbuknak, néhányan nem, hanem hogy akik üdvözülnek, annak az atya elkészítette. Már el van döntve. Amikor itt Jézus beszélget a tanítványokkal, már el van döntve. Nem csak a tanítványoknak a sorsa, el van döntve a mi életünk is. Valakivel beszélgettem erről nem olyan régen, hogy hogyan is lehet ezt az egészet megközelíteni. Hogyha Isten eldöntötte, akkor nekünk mi lehet a döntésünk egyáltalán, miről szól a mi élethelyzetünk, miről szól az, hogy mi válaszolunk Istennek a szavára. Hát akkor nem arról van szó, hogy teszünk bármit, végül üdvözülünk. Azt gondolom, hogy nem ilyen egyszerű a dolog, mert nem mindegy, hogy milyen nézőpontból közelítjük ezt a kérdést meg. A nézőpont pedig, ami itt előkerül, az, amikor Jézus arról beszél, hogy az atya az üdvösséget készítette el, és az üdvözülők számára van elkészítve az a hely. Tehát arról beszél Jézus, hogy itt azok, akik ott lesznek, azok már előre eldöntött módon lesznek ott, és nem véletlenül, vagy valami más módon. Tehát akkor, hogyha megismertem az Urat, akkor, hogyha elfogadtam őt az Uramnak, ha elfogadtam őt a megváltómnak, akkor értem meg, hogy azért vagyok az övé, mert ő mindig is ezt akarta. Amíg nem fogadom el, addig rugdalózok ellene. Amíg nem vagyok hajlandó belátni, hogy mindenestől bűnös vagyok, és alkalmatlan arra, hogy Isten országának a polgára legyek. Amíg kifogásokat keresek az Isten akaratának a cselekvésére és a Krisztusnak a követésére, addig ezt nem fogom megérteni. Addig elkezdem másik oldalról nézni, olyan módon bogozni, amiről aztán utána mégis semmi sem fog kiderülni, és nem fogok semmire eljutni. Ez a háládatosság. Ez az, amikor mi Isten akaratát megértve, be abban megnyugodva, és abban annak örvendezve, hogy az övéi vagyunk, ebben élünk, és ebben cselekszünk. Erről beszél itt Jézus, az Atya előre elkészítette. Azért ez egy üdvbizonyosság, ez nagyon fontos dolog volt a reformációban egyébként, hogy akkor, amikor valakit elhívott az Úr, igent mondott, és követte, és az Úrnak engedelmeskedett, akkor bizonyos lehetett abban ő maga, nem másokról, ő maga, hogy Istennek a gyermeke. És ez egy nagy erőt jelentett a mi reformátor elődeinknek. Egyébként egy nagy erőt jelentett a tanítványoknak is, hiszen a tanítványok már nem a maguk életére néztek, igaz, ez a pünkösd után lesz igaz, nem a maguk életére néztek, hanem arra, hogy Istennek mi a terve azzal az élettel, az ő életükkel. Hogy mi a küldetésük és mi a feladatuk. Érdekes, hogy feszültség keletkezik a közösségben. Úgy tűnik, hogy a többiek ezt nem nézik jó szemmel. Mit gondoltok ti? Megint nem tudjuk, hogy pontosan mi váltja ki ezt a problémát. Az váltja ki, hogy azt mondják, hogy ti közelebb akartok lenni, mint mi. Vagy egy versengésnek tekintik ezt, hogy ki legyen közelebb. Vagy az váltja ki, hogy Jézus helyre teszi ezt a kérdést, és úgy gondolják, hogy így utólag, hogy nem kellett volna ezzel előhozakodni, ez nem volt szép, vagy nem volt tisztességes, nem tudjuk pontosan. De nagyon jó a válasz, hogy Jézus elmagyarázza nekik, magukhoz hívja őket, és azt mondja, tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és a vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Egy egészen új meglátás, egy egészen új rend, ami Jézus által előttünk van, és amit a tanítványok megértettek. Egy egészen új megközelítés. Azt mondja, hogy aki első akar lenni, az legyen a szolgátok. Milyen az, ami az Isten országa? Milyen az, amelyben Isten akaratát követjük? Isten akaratát, amikor követjük, akkor nem a pozíciókról szól a történet, nem arról, amiről ebben a világban szól, hanem arról szól, amit Istennek való szolgálat. Neki szolgálunk, és ebbe a szolgálatba áll be mindenki, aki vállalja ennek a rendjét. Ez a szolgálat nem arról szól, hogy mindenki azt csinál, amit akar, az egyházban nem így történik. Ez a szolgálat arról szól, hogy abba a közös erőfeszítésbe, amelyben az Isten népe van, együtt részt veszünk, és együtt cselekszünk Isten akarata szerint. A Jézus a mennyek országáról beszél, de egyszerre elmondja, hogy milyen az a világ, amely körülveszi őket, ahol vannak olyan vezetők, akik uralkodnak a többieken. Ma is így működik a világ, vannak olyanok, akik vezetnek, és vannak olyanok, akiket vezetnek. Akkoriban királyok vezettek, ők voltak azok, akik eldöntötték, hogy mi fog történni egy országban. Ma másféleképpen döntjük el, vagy döntődik el, maradjunk inkább ebben, hogy kik azok, akik majd el fogják dönteni. De lényegét tekintve a dolog nem különbözik. És ebben a helyzetben valószínűleg maga az ország, vagy a világ nem is nagyon tudna másképp működni, mint hogy valakik hatalmat gyakorolnak. Csak hogy az Isten országa, az nem erről szól, hanem arról szól, hogy én mit teszek. Arról szól, hogy mit akarok cselekedni. Arról szól, hogy én tudok-e a másik ember felé szeretettel fordulni. Arról szól, hogy a Krisztusnak való szolgálata az, ami a fontos az életemben. Mert hogy igazából nem a szolgálat, az nem lehet egy olyan, amely kinkeserves. Egy szolgálat, az nem lehet olyan, amit az ember kiizzad. Egy szolgálat, az hálából kell, hogy történjen. Az Istennek való hálából. Nekem nagyon tetszik egyébként az a, hát lehet, hogy nem szó szerint fogom idézni, de a hangulatát és a szobornak a üzenetét, igen, hogy a Betesda gyerekkórházban régen diakonisszák dolgoztak, és van egy emlékszobor, aminek az a jelmondata, hogy kiváltságunk, hogy tehetjük. Tehát azt, hogy ők segíthettek, hogy ápolhattak, az nem valamiféle teher, hanem az egy kiváltság, hogy tehetek. A szolgálat kiváltság. Az Istennek való szolgálat, az kiváltság. Az öröm, az hálaadás, hogy nekem megengedi, hogy jó szóval, bátorítással, békességszerzéssel, a másikra való odafigyeléssel, imádsággal tudok szolgálni. Ez kiváltság. Ez nem teher, vagy valami olyan dolog, amelyben arra kellene számítanunk, hogy mi magunk is valamiféle dolgoknak megfeleljünk, Krisztusnak kell, hogy szolgáljunk. És ebben nagyon különbözik az ország, amiről beszélünk, amit magunk előtt látunk. És igazából a 28. vers ennek az egész szakasznak a csúcsa, amikor is Jézus önmagát állítja példaképként. Azt mondja, mert az emberfia, ugye ez Jézusnak a megnevezése, sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. És innentől értjük meg igazából, mert ez az igazi üzenet, mert ez a történet nem a tanítványokról szól elsősorban, hanem az Úr Jézusról szól elsősorban. Arról, amit ő tett. És látjuk, hogy az Úr Jézus eljött ebbe a világba, Izrael megígért messiása, eljött az, aki ez a nép, aki volt az a nép, akihez oda tartozott, eljött, és ő nem úgy jött, mint aki valamifajta királyságot akartott megszervezni, hanem úgy jött, mint aki személyesen is megváltója akart lenni ennek a népnek, minden egyes tagjának. Másokhoz odafordult, másokra figyelt. És ez végig így van, egészen odáig, hogy amikor ott van a kereszten, akkor a jobb keze felől levő bűnözőnek még van lehetősége megtérni, és örök életet nyerni, amikor szenved, és bántják, és gúnyolják, akkor imádkozik azokért, akik ott vannak. Imádkozik, atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, hogy mit cselekszenek. Jézus végig így szolgál, és így adja az életét sokakért. Mégpedig nem csak úgy adja az életét sokakért, hogy olyan helyzetbe kerül, hanem hogy ezt tudja, erre készül, erre szánja őt az atya, hogy értünk meghalljon, és hogy megváltson bennünket. Akkor, amikor mindez megtörténik, akkor azt látjuk, hogy ez nem egy olyan dolog, ami mindennapos lenne. Jézus ártatlan. Ártatlan, kimondja róla Pilátus, ártatlan, tudják róla a főpapok, hiszen valamit ki kell ellene találni, valamit össze kell hozni, valami koncepciós pert ellene. Jézus ártatlan, de ő mégis ebben az ártatlanságában is az életét adja a bűnösökért. Ez az evangéliumnak az üzenete, hogy az ártatlan bárány az, akinek a vérén életünk van. És erről beszélt a heidelbergi KT is most, ugye, hogy nekünk üdvösségünk Krisztus vére által van. És itt Jézus erről beszél, hogy ez az, amit ő megtesz az övéiért. Ez az, amire elhív bennünket. Milyen válasza van az életünknek erre? Milyen válasza van Jézusnak a cselekedetére? Végső soron mindig ugyanaz történik. Ahogyan olvassuk a Jelenések könyvében, ott is Jézus, az apostolok cselekedetéről írott könyvben, az első rész 8. versében, ott is arról szól, hogy azok, akik ezt megismerték, azok, akik ezt megértették, azok, akik elfogadták, ott először a tanítványok, azoknak tanúskodnia kell erről. Ez a tanúságtétel az Isten szeretetéről ott kell, hogy legyen az életünkben. Ott kell, hogy legyen az életünkben az, hogy mi hozzá tartozunk, és hogy mi az ő vére által nyertünk örök életet. És az is, hogy mindenki, akit Isten elhívott, ezt az utat járhatja. Mindenki számára nyitva van ez az út. Az az út, amely az Úrhoz vezet. Amelyben nem az a dolgunk, hogy másokat, akik megítélhetők lennének az életük cselekedetei által, nem keresztényeket megítéljünk, hanem az a dolgunk, hogy a megváltó Krisztusról nekük is bizonyságot tegyünk. Ez az, amit rábíz a tanítványokra, és rábíz Jézus mindenkire. Értünk jött. Azért jött, hogy megváltunk legyen, és örök életünk legyen. Természetesen a helyes válasz az, hogyha mi neki akarunk szolgálni. Hogyha tudunk imádkozni egymásért, hogyha tudunk imádkozni a gyülekezetért, hogyha azt, ami a mi életünkből adódik, azt érte, és neki meg tudjuk cselekedni. Eljött értünk az Úr Jézus, hogy megragadjon bennünket az ő szent lelke által, és megváltson bennünket, és örökké az övéi legyünk. Tanít minket, hogy mi is ugyanígy gyakoroljuk a megbocsátást, elhív bennünket, a bizonyságtételt és a hozzávaló ragaszkodást. Az emberfia azért jött, hogy értünk szolgáljon, és értünk adja váltságul az életét. Értem, és értetek. Amen. Isten igéjére válaszul a 370. dicséret harmadik versét énekeljük. A 370. dicséretnek a harmadik verse így kezdődik: Ó, mi édes vigasztalunk! Maradva csendesedjünk el, és egy perces imádságban vigyük hálaadásunkat, kérésünket, imádságunkat Isten elé. Imádkozzunk! Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, ilyen jó volt hallani, hogy nem most kezdődik a mi történetünk. Jó volt hallani, hogy Jézus értünk is eljött, hogy akkor, amikor megszületett erre a világra, emberré lett az Isten fia, akkor az a mi életünk, a mi üdvösségünk, a mi örök életünk érdekében is történt. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy így munkálkodtál értünk, hogy az előttünk járók is azért is tettek bizonyságot, hogy eljusson hozzánk az evangélium, hogy megértsük a te szeretetedet, és megértsük megváltó kegyelmedet. Urunk, olyan jó volt hallani, hogy te elhívtál bennünket az üdvösségre, elhívtál bennünket, hogy téged kövessünk, és hogy a te gyermekeiddé legyünk. Köszönjük, hogy azok is vagyunk. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk. Igen, tudjuk, sokszor megbotló, sokszor hűtlen, sokszor nem rád figyelő, talán kicsit olyanok is, mint a tanítványok, olyan követőid vagyunk. De köszönjük, hogy mindig megállhatunk az urasztalánál, mindig ugyanazzal a bizonyossággal megbocsátottad a mi vétkeinket. Köszönjük, hogy egyszer és mindenkorra tiéd vagyunk, hogy kiválasztottál és elhívtál, add nekünk ezt a bizonyosságot, hogy megmaradjunk a te utadban, és megőrizhessük a mi hitünket. Tartsál meg bennünket ebben. Urunk, a nagy kegyelem, hogy imádságban jöhetünk hozzád, hogy jöhetünk hozzád a magunk életét tekintve is. Te tudod, hogy mi van az életünkben. Tudod, hogy mik a nehézségek. Tudod, hogy hová fogunk hazaérkezni. Tudod, hogy várnak-e ott, vagy üres lakásba érkezünk. Te tudod, hogy milyen terhek és milyen kihívások vannak az életünkben. És olyan jó, Urunk, hogy ha tudod is, mi elmondhatjuk neked. Kiönthetjük a szívünket, őszinték lehetünk veled, és tudjuk, hogy te meghallgatod az imádságunkat. Urunk, így imádkozom most mindenkiért, aki itt van ebben a templomban. Mindenkinek az imádságáért, mindenkinek a vezetéséért, mindenkinek a békességéért. És így adok hálát az egész gyülekezetért, akik most egybegyűltünk, hogy egymás hite által énekkel, imádságban erősödhettünk. Köszönjük a te üzenetedet, amelyet a szívünkre helyeztél. Urunk, köszönjük, hogy nem csak önmagunkért, hanem másokért is imádkozhatunk. Hadd hozzuk eléd azokat, akik betegek. Kérünk téged, hogy állj ott a gyülekezet betegei mellett. Állj ott mellettünk is, hogy ne szűnjünk meg imádkozni, támogatni, bátorítani, mellettük lenni. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy adj erőt azoknak, akik betegek mellett vannak, hogy tudjanak vigasztalni, tudjanak erőt adni, bátorítani. Légy segítségül, te legyél a mi gyógyítónk, te legyél az, aki a te kegyelmeddel megtartasz bennünket, és megmutatod a te erődet. Imádkozunk azokért, akiknek nincsen békesség a szívükben. Urunk, légy segítségül, hogy békesség szerzőjévé lehessünk. Légy segítségül, hogy tudjunk megbocsátó szeretettel fordulni egymáshoz, és egymásért imádkozni. Ne egymásra, hanem rád tudjunk tekinteni. És Urunk, ezen a vasárnapon hadd hozzuk eléd különösen is azokat, akik egyedül vannak. Akik egyedül vannak, mert talán özvegyek, és talán már idősebbek és elmentek a gyermekeik, egyedül vannak, mert úgy alakult az életük, hogy egyedül maradtak, lehet, hogy távolabb laknak mindazok, akik az ő szeretteik. Imádkozunk azokért, Úrunk Istenünk, akik keresik azt, akivel együtt élhetnek, akivel összeköthetik az életüket, így vannak egyedül, légy velük is, és áld meg őket is. Imádkozunk azokért, akik vállalták ezt az egyedül létet, érted, őket is áld meg a te kegyelmeddel. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk mindazokat, akik bármilyen helyzetben vannak egyedül, bármilyen módon kerültek ebbe a helyzetbe. Légy kegyelmes hozzánk, cselekedj te, és őrizd meg minket. Őrizd meg őket, és őrizd meg mindannyiunkat. Urunk Istenünk, kérünk a gyülekezetünkért, gyülekezetünk tagjaiért. Kegyelmes szereteteddel tarts meg minket, és légy segítségül, hogy a te igédnek legyünk a követői. Imádkozunk választott vezetőinkért, egyházunk, népünk, országunk vezetőiért. Adj nekik bölcsességet, és tanítsad őket is a te utadra. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, imádkozzunk együtt fennhangon is, úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az adományokat, amik bármilyen címen érkeztek a gyülekezethez. Szeretettel hirdetem, hogy a ránk következő vasárnap 10 órakor tartunk istentiszteletet, amelyet élőben közvetítünk is, szeretettel várjuk a testvéreket. Az istentiszteletünk végén a 462. dicséretet énekeljük, Isten vezetését kérjük a 462. dicsérettel, mégpedig, hogy az ő igéje által történjen ez a vezetés, és hogy segítsen nekünk az életünknek minden dolgaiban az áldás és a himnusz előtt. A 462. dicséret így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.